Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Viharkárok elhárításán dolgoztak tegnap a tűzoltók Budapesten és környékén, letört ágakat, kidőlt fákat távolítottak el, közölte a katasztrófavédelem. Délután hirtelen erős szél csapott le. A kereszténydemokrata néppárt arra kéri a kormányt, hogy 100 millió forintos gyors segéllyel segítse azon kárpátaljai magyarok elhelyezését, akiknek a lakhatása veszélybe került a tegnapi brutális vihar miatt. Nacsa Lőrinc, a KDNP frakcióvezető helyettese a Facebook oldalán felidézte, tegnap a pusztító szél és égeső idősek házainak tetejét vitte le, mezőgazdaságból élő ültetvényeit verte szét, fóliasátrakat tett tönkre, még a nagydobronyi református templom tetejét is megrongálta. Újabb hőhullám várható, derül ki a Hungaromet ZRT előrejelzéséből. A hét második felétől a derült száraz időben már jellemzően 33-38 fok között alakul a hőmérséklet napközben, és a hajnalok is egyre kevésbé hoznak felfrissülést. Az időkép arról ír, Közép-Európa legforróbb helyévé válhatunk az érkező kánikulában, a legdurvább napnak majd a hétfőig érkezik. Az eumet.hu meteorológiai oldal szerint pedig az újabb hőhullám augusztus első hetében is végig kitart majd. Rekordalacsony a Duna vízállása Budapestnél, reggel 31 cm mutatott a vízmérce, derül ki az Országos Vízügyi Igazgatóság adataiból. Eddig a legkisebb vízállás a folyón 33 cm volt. Az egészségügyi miniszter szólalt fel a parlamentben ma napirendelőtt. Hegedűs Zsolt arról is beszélt, szeptembertől nyilvánosan elérhetővé teszik az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatait. Világossá tette, hogy a betegbántalmazás elfogadhatatlan, hangsúlyozta, hogy a szifilisz járványt is kezelni kell. A tárcvezető több további lépést is megemlített. Folyamatban van az új szakdolgozói bértábla kialakítása, visszaadják az orvosi kamara autonómiáját, szakmai egyeztetések indulnak az állami és a magánegészségügy viszonyának rendezésére. Kiemelte azt is, többletforrást adnak az egészségügynek, elindították a klímarekonstrukciós programot, amire 3 milliárd 600 millió forintot különítettek el, 18 helyszínen már végére értek a munkálatoknak. Szeptembertől áfamentessé teszik a vényköteles gyógyszereket, sorolta. Hegedűs Zsolt szerint túl sok beteg vár túl sokáig, a kórházakban pedig évtizedes adósságok halmozódtak fel, hiányoznak a kiszámítható betegutak, sok helyen leromlott az infrastruktúra, az egészségügyi dolgozók sem kapták meg a szükséges megbecsültséget. Kiemelte azt is tehát, hogy többletforrást adnak az egészségügynek. Azt mondta, néhány hét alatt nem lehet egy rendszert megjavítani, de elindítottak több programot. Elfogadhatja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslatot ma az országgyűlés, amely elkezdi az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásával kapcsolatos előterjesztés vitáját is. Tegnap az országgyűlés Zonnefent Pált, az ELTE Állam és Jogtudományi Karának tanszékvezető egyetemi tanárát és korábbi dékányát választotta meg alkotmánybíróvá 9 évre. A Fidesz közölte, hogy az új alkotmánybírók jelölésében és megválasztásában sem vesz részt. A párt szerint Hende Csaba alkotmánybírói megbízatása illegitim alaptörvényi és alkotmányellenes jogszabályi rendelkezések miatt szűnik meg, amelyekkel szemben alkotmányjogi panasz és normakontroll eljárás is folyamatban van az alkotmánybíróságon. Elindult az egyeztetés a csecsemő ringató programról, tudatta a Szociális és Családügyi Miniszter a Facebook oldalán. Kátai Németh Vilmos ismertette, a szülői jelenlét nélkül kórházban fekvő gyermekek 23%-ához már járnak szervezett önkéntesek. A cél az, hogy minden rászoruló beteg vagy egészséges gyermek mellé képzett, szervezetten érkező segítő kerülhessen, aki érzelmi támaszt tud nyújtani neki. Továbbra is több helyen lángol az erdő Franciaország, Giron megyében. A hatóságok eddig 220 ezer embert evakuáltak a katasztrófa miatt. Bordóba látogatott a francia államfő, aki az erdőtüzek elleni védekezéssel kapcsolatban azt kérte a helyiektől, hogy maradjanak egységesek. A tüzek már 5. napja pusztítanak a francia nagyváros körül, mostanra több mint 42 ezer hektár erdő pusztult el emiatt. A következő hetek nehezek lesznek és kitartásra van szükség, mondta Emmanuel Macron, aki szerint az ország teljesen példátlan erdőtűzzel néz szembe, amely a II. Világháború óta a legsúlyosabb. Bordóban a lakóházaktól már csak 10-15 kilométerre vannak a lángok. Végül az időjárásról. Általában derült az ég, több-kevesebb gomoly felhővel, csapadék nem hullik, a szél többfelé élénk, a csúcshőmérséklet 28-30 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Verdi requiemje az Egri Bazilikában. Augusztus 21-én pénteken 18 órai kezdettel Giuseppe Verdi requiem miséje, a Nemzetközi Ifjúsági Kórus Találkozó kórusa és az Era Nova zenekar előadásában csendül fel az Egri Bazilikában. A 11 különböző nemzetből érkező előadók egy héten át együtt éltek és dolgoztak a németországi Baden-Württemberg tartomány Ifjú Zenészek Állami Akadémiáján, hogy közös munkájuk eredményeként Verdi requiemjét mutassák be egy nemzetközi koncertturné keretében, amelynek augusztus 21-i helyszíne az Egri Bazilika lesz. Az előadásra a belépőjegyek megvásárolhatók a jegy.hu oldalon.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Reklámot hallottak.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Köszöntöm hallgatóinkat, Berec Renátát hallják. Mai műsorunkban Mezei Luca hozzátáplálási tanácsadóval beszélgetünk. Szó lesz az irányzatokról, a pürés, illetve a falatkás hozzátáplálásról, de beszélgetünk a fuldoklás és az öklendezés közötti különbség jelentőségéről is. Ha tehetik, tartsanak velünk. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és mai vendégemet, akivel a hozzátáplálás témakörében fogunk beszélgetni. Üdvözöllek itt a stúdióban.
Szia Reni, köszönöm szépen a meghívást, örülök, hogy itt lehetek.
Ez állandóan visszatérő téma szerintem, főleg nyilván azoknál, akiknél újszülött van, hogy amikor már eljön az az idő, akkor szeretnék valahogyan bevezetni ugye a szilárd ételeket, de hogy ebben azért vannak különböző nézetek, hogy mikor mit érdemes behozni, és egyáltalán hogyan adjuk azt oda a babának. Kezdjük akkor onnan, hogy a hozzátáplálás maga, az hogyan is induljon el?
Ugye nagyon sokat változott így az elmúlt években, hogy milyen szakmai ajánlások vannak. Nehéz kiigazodni közte, mert azért a különböző szakmai szervezetek nem pont ugyanazokat a dolgokat ajánlják, és így szülőként azért könnyű ebben elveszni, én azt gondolom. Azért egyre inkább az az elfogadott nézet, hogy így fogalmazzak, hogy azt akartam mondani, hogy minél később, de nem minél később. Ahhoz képest, hogy régen már előfordult, hogy mondjuk 3-4 hónapos babáknál is elkezdték a hozzátáplálást, azért ez már elavultnak számít. Még néha feljön az, hogy például különbséget tesznek a között, hogy egy babát anyateljel, vagy tápszerrel táplálnak. Tápszeres babáknál gyakrabban szokták azt felhozni, hogy jó, úgyis tápszeres, akkor már akár 4 hónapos kortól is el lehet kezdeni, de már ezt is elavultnak gondoljuk. Igazából összenézve így az összes szakmai szervezetnek az ajánlását, így a 6 hónapos kort ezt mindenképpen javasolt megvárni, függetlenül attól, hogy előtte hogyan volt táplálva a baba, mert hogy körülbelül ez az az időpont, úgymond, amikor elég érett az emésztőrendszere a babáknak, illetve nem csak az emésztőrendszere, hanem egyéb fizikai és pszichés érettségi jeleket is érdemes nézni. Tehát nem így működik működik, hogy 5 hónap, 30 naposan még nem kezdjük el a hozzátáplálást, 6 hónaposan kereken pedig ütött az óra, és akkor elkezdjük, hanem azért különböző jelekre érdemes odafigyelni.
Hogy akkor mik ezek a jelek? A babát kell akkor nyilván nézni, hogy milyen módon próbál ő is bekapcsolódni, akár egy ebédbe, akár egy reggelibe, az étkezéseinkbe, és akkor ő esetleg érdeklődik a különböző ételek iránt.
Abszolút így, ahogy mondott, tehát tényleg ez egy ilyen pszichés érettség náluk, hogy tényleg ő maga is bele akar-e kapcsolódni, nyúl-e az ételekért, érdeklődik-e az étkezések iránt. Azért sok szülő összekeveri azt azzal, mikor a babát érdekli az, hogy a szülei mit csinálnak. És egy nagyon kedves ismerősöm szokta mondani, hogy hát ha baba azt látná, hogy a WC-kefét rákcsáljuk, akkor ő is azt akarná. Tehát, hogy ezt azért hamarabb kezdik el általában, mint ez a 6 hónapos kor, amit említettem, azt akár már 4 hónaposan is. De ez is egy fontos jel, hogy mutasson érdeklődést. Illetve fontos az, hogy fizikailag ő mennyire érett a hozzátáplálásra. Van egy úgynevezett nyelvkilökő reflex, amikor azt csinálják a babák, hogy ami a szájukba kerül, azt így kifele dolgozzák a nyelvükkel. Ez azért 6 hónapos kor körül azután elkezd a lábhagyni, kihunyni. Ez is nagyon fontos, hogy az étel befele menjen, és nem kifele, tehát erre is odafigyelünk. Illetve ami még nagyon fontos, hogy stabil törzstartása legyen a babának, ugyanis függetlenül a hozzátáplálás módjától nem szabad kifejezetten fulladás veszélyes döntve etetni a babákat. Ugye nagyon sok etetőszék is dönthető, meg ilyenek, de ez inkább pihenőszékként kellene, hogy funkcionáljon. Nem szabad, hogyha pürével táplálunk hozzá, akkor sem szabad döntve etetni a babát, és ezért ehhez kell az, hogy ne csak kiültessük, hanem neki legyen egy megfelelő izomzata már ahhoz, hogy legalább ölben ülve, a szülei ölében ülve megtartsa magát.
Milyen nézetek vannak akkor, milyen lehetőségeink vannak a hozzátáplálás iránt?
Most a két fő irány, ami így el szokott jutni a szülőkhöz, az egyrészt a klasszikusnak mondott pürés hozzátáplálás. Azért mondom, hogy annak mondott, mert azért, ha belegondolunk, 100-200 évvel ezelőtt, meg még régebben, ugye nem volt turmixgép, hogy lepürésítsük a babának az ételt, de az elmúlt évtizedekben így nagyon klasszikusan ez az úgynevezett pürés hozzátáplálás volt, ahol minden ételt fogtuk, jó pürés állagúra összetörtük, kezdve az egész folyékonytól, egy picit a darabosabb ételek felé haladva, amit ugye már villával, ilyenekkel is lehet kivitelezni, illetve a másik irány, ami most egyre nagyobb teret nyer, az az úgynevezett BLV, ez az angol baby-led weaning szónak a rövidítéséből származik. Magyarul talán úgy tudjuk a leginkább átfordítani, hogy ez egy igény szerinti falatkás hozzátáplálás. Tehát ez nagyon figyelembe veszi a babáknak az igényeit, hogy ő mennyi ételt szeretne elfogyasztani, miből, illetve benne van a nevében, hogy falatkás, tehát nem adunk neki, nem pürésítjük le direkt az ételét, hanem abban a formában kínáljuk neki, amiben mi magunk is, felnőttek is fogyasztjuk. Tehát, hogyha répacikkeket eszünk, párolt répát mondjuk, répacikkeket, akkor azt úgy kapja meg a baba. Ha éppen krumplipürét eszünk, akkor természetesen kaphat azt is.
Az, hogy melyik a jobb vagy rosszabb, az nehéz lenne eldönteni, de azért vannak ajánlások arra vonatkozóan, olvastam erről cikkeket, hogy a BLV sokkal inkább megtanítja a gyereket arra, hogy az étkezés számára egy örömforrás is legyen, tehát hogy ő szeressen enni. De most nem a túlzott igényekre kitekintve, de hogy mennyi a különbség a kettő között?
Ugye nagyon-nagyon sok szempontot kell figyelembe venni, mikor arról beszélünk, hogy melyik a jobb vagy nem jobb. Nyilván vannak rá mindenféle tudományos kutatás, hogy akár így a babáknak a laboreredményeit megnézték, ugye a vas az, amin nagyon sokan aggódni szoktak, hogy akkor megfelelő a vasbevitele például a babáknak. Ez most csak egy példa, de hogy rengeteg mindent, vagy hogy később függ-e a hozzátáplálás módja például attól, hogy mennyi elhízott gyerek fordul elő a csoportban. Nagyon sok szempontból lehet, de ugye itt szempontnak kell lenni például a szülő igényeinek is, hogy ő miben érzi biztonságban igazából saját magát, meg a babáját. Ilyen szempontból, amit kérdezel, az mindig, mikor azzal foglalkozunk, hogy hozzátáplálás. Sokszor az van a szülőknek a gondolatában, hogy akkor elkezdjük ismerten, tehát hogy a hozzátáplálásnak mi a funkciója. Nagyon sokszor csak az szokott a szülőknek a fejébe lenni, hogy hát, hogy akkor elkezdje az úgymond rendes ételt tenni a baba, és nyilván ez is része, de sokkal, vagy szokták ugye azt mondani, hogy kóstoltatjuk a babát, hogy az ízekkel megismerkedjen, különböző ízekkel. De ezért ez annyiban nem teljesen helytálló, hogy már a magzatvíznek az íze is, mikor még az édesanyjuk méhében vannak, annak is változik az íze például az elfogyasztott ételeknek a függvényében. Vagy akit anyatejjel táplálnak, az anyatejnek az íze is változik attól függően, hogy az édesanyja mit fogyaszt. És még sok ilyen példát fel lehetne sorolni. Szóval a hozzátáplálásnak nem csak az a funkciója, hogy ismerkedjen az ételekkel. Nyilván ez is benne van. Az, hogy a különböző állagú, textúrájú ételeket megismerje, ezeket megtanulja kezelni. De ebbe nagyon magának a hozzátáplálásnak fontos szerepe van abban is, hogy a család életébe ilyen módon is beilleszkedjen a baba, meg úgy általánosságban a társadalmi dolgokat, az étkezéssel kapcsolatos elvárásokat megtanulja, és ami nagyon gyakran lemarad, az a testhatárok, én határoknak a megismerése a gyerekeknél, és ebben a BLV nagyon jó, hogy megadja arra a lehetőséget, hogy a baba felfedezze azt, hogy mennyi a számára elegendő étel, és ez eleinte előfordulhat az is, hogy túleszi magát például egy adott étellel, mert nagyon élvezi, tetszik neki, kipróbálhatja. Ugye az a lényege a BLV-nek, hogy mi valamilyen étellel kínáljuk, és ő választ belőle, ő maga nyúl érte, ő viszi a saját szájához az ételt, és ő dönti el, hogy ebből mennyit fogyaszt. És a saját határainak a megismeréséhez hozzátartozik az is, hogy ez néha túl sok lesz, lehet, hogy valamikor meg kevés, de hosszú távon így tud az étkezéshez egy egészséges hozzáállása kialakulni, amikor tényleg nem az van, hogy de még az utolsó két falatot is meg kell lenni, mert üresen kell hagyni például a tányért. És ugyanúgy ez egy élvezetes, ahogy említetted is, ez egy élvezetes dolog tud lenni neki, mert hogy ő próbálkozhat, és megvan neki ez a engedve, hogy próbálkozzon. Arról nem is beszélve, hogy egyébként fejlesztő hatású is a gyerekekre az, hogy a különböző textúrákat megfoghatja, megtapogathatja, a szájához viheti.
Szeretitek a gombócot? Mondjál egyet szilvát gondolsz, mondjál kettő szilvás gombóc, mondjál hármat túrót gondolsz, mondjál négyet túrós gombóc. Mondjál ötöt krumplit gondolsz, mondjál hatot krumplis gombóc, mondjál hetet mákot gondolsz, mondjál nyolcat mákos gombóc. Egyet szilvás, mondjál hármat túrós, mondjál ötöt krumplis, mondjál hetet mákos, mondjál kilencet tálat gondolsz, mondjál tizet nincs már gombóc. Mondjál tizet nincs már gombóc.
De kár.
Ízlet. Ki kér még? Egyet szilvás, mondjál hármat túrós, mondjál ötöt krumplis, mondjál hetet mákos, mondjál egyet szilvát gondolsz, mondjál kettő szilvás gombóc, mondjál hármat túrót gondolsz, mondjál négyet túrós gombóc, mondjál ötöt krumplit gondolsz, mondjál hatot krumpli gombóc, mondjál hetet mákot gondolsz, mondjál nyolcat mákos gombóc, mondjál kilencet tálat gondolsz, mondjál tizet nincs már gombóc.
Barackos nem volt.
Tényleg, az kimaradt. Holnap lesz.
saját tapasztalat alapján mondom azt, hogy első gyerekkel szerintem sokkal kevésbé bátor az ember, és sokkal kevésbé próbál ki olyan dolgokat, ami úgy érzi, hogy ez nem biztos, hogy neki még megfelelő, vagy a babának megfelelő, vagy hogy a biztonság szempontjából mennyire jó lehet. De a másodikkal már egy kicsit merészebb az ember, mert már egy kicsit rutinosabb a gyereknevelésben talán. Mennyire választják első gyerekes szülők a falatkás hozzátáplálást, mint mondjuk a pürésítettet? Mit tapasztalsz?
Nagyon változó. Találkoztam most nem olyan rég olyan esettel is, ahol például pont fordítva gondolkodott az édesanyja, és a harmadik gyereknél gondolkodott el azon, hogy lehet, hogy pürés hozzátáplálást választana. Nem azért, mert rossz tapasztalata volt a BLV-vel, hanem valamiért ott abban az élethelyzetben egy picit egyszerűbbnek érezte, vagy gondolta. Aztán már zárójelbe, hogy egy pár perces beszélgetés után gyorsan átgondolta, és mégis azt mondta, hogy nem. Tartanak a szülők nyilván az új dolgoktól, de azt gondolom, hogy a legtöbben manapság már erről is nagyon hamar elkezdenek tájékozódni, és egyre inkább nyitottabbak is ebbe az irányba, ahogy egyre inkább elterjedtek a válaszkész nevelési módszerek, akár mondjuk ha szoptatásról beszélünk, akkor egy igény szerinti szoptatás, de ugyanúgy a tápszeres táplálásnak is van már olyan irányvonala, ami egy igény szerinti tápszeres táplálás tud lenni. Ugye ezekből a dolgokból egy egyenes út vezet igazából a BLV felé, pont azért, amiről beszéltünk is, hogy ez megint azt veszi figyelembe, hogy a babának mik az igényei, és nem arról szól, hogy csak egye meg az összes baba 80 milliliter püréjét, és akkor készen vagyunk, hanem hosszabb távon gondolkodnak a szülők, és amilyen nyitottabbak erre.
Mi az alapvetése magának a BLV-nek? Tehát hogyan kezdjünk bele, hogyha valaki már elgondolkodott ezen a falatkás hozzátápláláson, mik az alapjai ennek?
A BLV-ben amellett, hogy ugye abban az állagban kínáljuk az ételeket, amiben mi magunk is fogyasztjuk, eleve az a lényege, hogy ugyanazt teszi a baba, mint a család, és ugyanakkor eszi a baba, mint amikor a család. Tehát közös étkezések vannak, ez nyilván növeli így a közös élménynek, illetve a tanulási lehetőségnek is növeli ezt az élményfaktort igazából, meg nagyobb tanulási lehetőséget biztosít nekik, hogy elnézhesse a szüleitől, hogy mégis mit kell kezdeni az étellel. És ez nem feltétlenül arról szól, hogy akkor mondjuk csirisbabbal kezdjük a hozzátáplálást, ami mondjuk még jó csípős is tényleg, tehát egy ilyen nagyon klasszikus csirisbab, hanem a családnak az étkezését igazítjuk hozzá kicsit a babának az igényeihez, illetve ami egy kisgyermeknek is megfelelő. Mire gondolok ilyenkor? Például arra azért elég szigorú szabályok vannak, hogy minimális sóbevitel megengedett egy éves kor alatt, ez ilyen napi 1 grammot jelent összesen. Ilyenkor például odafigyelünk arra, hogy akkor a család ételének a só mennyiségét is lecsökkentjük. Vagy nagyon sokan ilyenkor egy sokkal egészségesebb étkezésre állnak át családilag, pont azért, mert hogy a gyermeküknél ugye erre azért jobban odafigyelnek, vagy motiváltabbak az emberek, hogy akkor lehet, hogy nem mindent mondjuk kenyérre lesznek, hanem egyéb dolgokat, zöldségeket, gyümölcsöket is bevezetnek az étkezésükbe, ami addig mondjuk kevésbé volt jellemző. Úgyhogy annak mentén módosítjuk az ételeinket, hogy azt a baba is megehesse. Van azért néhány szabály, amit be kell tartani, bár ez a pürés hozzátáplálásnál igazából ugyanúgy megvan, hogy mézet, illetve füsteléssel tartósított húskészítményeket egy éves kor alatt tilos adni. A hozzáadott cukor az 2 éves kor alatt tiltólistás, illetve amire még figyelünk, ugye mint falatkás hozzátáplálás, hogy a mogyoró méretű és keménységű ételeket, vagy azokat, amiből letörhet ekkora darab, azt nem kínáljuk a babának addig, amíg tényleg nem tud stabilan rágni.
Szoktak megkeresni olyannal, ami félelemként merül fel a szülőkben, hogy kicsit elbizonytalanodnak, és akkor a te segítségedet várják ebben?
Nagyon gyakori félelem, én azt tapasztalom, a fulladástól való félelem, az ezzel kapcsolatos aggódás. Én azt gondolom, hogy ez nyilván egy teljesen jogos dolog. Van, aki kicsit jobban, van, aki kevésbé tart ettől. Ilyen esetben érdemes lehet egy kifejezetten erre irányuló tanfolyamon például részt venni, hogyha ez egy picit megnyugtatja a szülőket. Illetve ami szerintem nagyon elgondolkodtató ezzel kapcsolatban, hogy a pürés hozzátáplálásnál is azt javasoljuk, hogy 8-10 hónapos kor között kezdjenek el átállni a babákkal a darabos étkezésre. Mert hogyha ezt túl későre hagyják, akkor nagyobb eséllyel alakul ki ellenállás a darabos ételekkel kapcsolatban a babákban. Így igazából, hogyha belegondolunk, akkor egy ilyen körülbelül 2-3 hónapnyi időszak az, amikor ténylegesen pürézésről beszélhetünk, utána ugyanúgy át kell állni így a falatkás ételekre, ahol tegyük hozzá, hogy ugyanúgy fennállhat egy félrenyelésnek a lehetősége.
Nagyon ijesztő lehet a szülők számára, és ilyenkor egyébként akkor az első segélynyújtó tapasztalatainkra vagy ismereteinkre kell hagyatkozni, vagy ilyenkor milyen tanácsot tudsz adni, hogy hova forduljanak?
Ezt tudják tenni, igen, hogy minél inkább felkészülnek. Nagyon fontos különbséget tenni a között, hogy ökrendezik egy baba, vagy pedig ténylegesen fuldoklik. Ugye a fuldoklás az egyértelműen egy életveszélyes állapot. Itt jó, hogyha a szülők tisztában vannak vele, hogy mit kell tenni, és természetesen ilyenkor amellett, hogy megkezdik az első segély. Most az, hogy ezt tanfolyamon vesznek részt, vagy interneten tájékozódnak róla, annyiból nem mindegy, hogy a tanfolyamon tudják ténylegesen ugye gyakorolni, de hogy legalább a lépések legyenek meg a szülőknek a fejében, és ilyenkor természetesen mentőt is kell hívni azonnal, tehát ez így amennyire tud párhuzamosan zajlik. Egy ökrendezés az egy teljesen más dolog, mert hogy az természetes része a hozzátáplálásnak. Itt tanulja meg a baba azt, hogy mennyire csúszhat hátra az étel, mekkora az a falat, amit ő még le tud nyelni, belekerülhet a szájába, és erre nekik nagyon szuper reflexeik vannak, amivel, tehát ez az ökrendező reflex gyakorlatilag, amivel visszaökrendezi az ételt, és akkor utána kitalálhatja, hogy ő most azt tovább rágja, vagy kiköpi, vagy mit csinál vele, attól még ez ijesztő, de különbséget kell tudni köztetenni. A fuldoklás az néma, olyankor nem ad ki hangot a baba, látszik az arcán a pánik, nyilván egy vörösödik, lilul egy idő után nem vesz levegőt. Az ökrendezés az kívülről picit ijesztőbbnek tűnhet, mert ez egy hangos, nagyon látványos, ugye köhögéses dolog, viszont ez nem jelent életveszélyt, sőt, ilyenkor tilos is a baba szájába nyúlni, vagy bármilyet, hanem meg kell várni, hogy ő ezt magának tudja rendezni.
Hát ezek nagyon komoly témák voltak, azt gondolom, és nyilván ebben van némi félelem is, de hát ugye pont azért vagy te is, hogy akár segítséget kérjenek tőled a szülők. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
Én is köszönöm szépen a meghívást.
Ha a gyomrunk korog, nagy gyümölcs lesz az uzsonna, bemegyünk a piacra, ott van mindenki rakva.
A körte fötör be az alma,
a szilva, a szalva, a körte, bödörbe, az alma, kazalva, cseresznye, rekeszbe, a szilva, a szalva. Piacra, nem kell kolbász szalonna, gyümölcs lesz az uzsonna, ott vár minket kirakva a körte vödörbe, az alma gazalba, cseresznye rekeszbe, a szilva, a szalva, a körte vödörbe, az alma gazalba, cseresznye rekeszbe, a szilva, a szalva. Thank you.
vödörte, vödörte, az almakazal, vagy cseresznye rekeszbe, a szilva, a szalva, a körte vödörte, az almakazal, vagy cseresznye rekeszbe, a szilva, a szalva, a körte vödörte, az almakazal, vagy cseresznye rekeszbe, a szilva, a szalva, a körte vödörte, az almakazalba, cseresznye rekeszbe, a szilva, a szalva.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Mezei Lúca hozzátáplálási tanácsadóval beszélgettünk. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, valamint technikus kollégám Nátrán István nevében is. A szerkesztőt, Berecz Renátát hallották. Adásunkat vasárnap 14 óra 5 perckor újból meghallgathatják.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Hétfői adásunk tartalmából. 14. Leó pápa vasárnapi úrangyalai mája. Krisztus az a kincs, amely kitágítja az életet. A pápa buzdítása az ázsiai egyháznak. A keresztény szolidaritás forrása Krisztus misztériuma. Leó pápa videóüzenete a brazil fiataloknak. Mértékkel és fegyelmezetten használjátok a közösségi médiát és a mesterséges intelligenciát.
XIV. Leó a vasárnapi úrangyala elimádkozásakor. Krisztus az a kincs, amely kitágítja az életet. 14. Leó pápa július 26-án vasárnap a déli úrangyala elimádkozása előtt mondott beszédében Isten országának felbecsülhetetlen értékéről, az ember életét átalakító Krisztus kapcsolatról, valamint az egyház sokféleségben megélt egységéről elmélkedett. Az imádság után a Szent Atya békére szólított fel a Szentföldön és az egész Közel-Keleten. Megemlékezett a franciaországi és spanyolországi erdőtüzek áldozatairól, továbbá a nagyszülők és idősek világnapja alkalmából az idősek megbecsülésére és támogatására buzdított.
Al centro dell'insegnamento di Gesù c'è il mistero del regno di Dio.
Leó pápa elmélkedésének kiinduló pontja a vasárnapi evangélium volt, amely Isten országát a Szántóföldben elrejtett kincshez és a nagyértékű igazgyöngyhöz hasonlítja. 14. Leó rámutatott, hogy Jézus tanításának középpontjában Isten országának titka áll. A példabeszédek annak meglepetését érzékeltetik, aki olyasmit talál, amit remélni sem mert, olyannyira, hogy mindent eladni vagy hátrahagyni már nem lemondásnak, hanem nyereségnek látszik, fogalmazott a Szent Atya. A pápa emlékeztetett arra, hogy az evangelisták Jézus követésére szóló meghívását már az evangéliumok első lapjain ellenállhatatlanként mutatják be. Ez a meghívás természetesen szabad, ugyanakkor sürgető is. Olyan kész választ vált ki, amelyet a vágy és a Krisztussal való találkozás öröme indít el. 14. Leó ennek alapján Isten közelségének egyik lényeges vonását emelte ki.
L'incontro col suo regno è una svolta che non restringe, ma allarga la vita.
Amikor az ember találkozik Isten országával, élete fordulóponthoz érkezik. Az Isten országával való találkozás olyan fordulat, amely nem leszűkíti, hanem kitágítja az életet. Ha valaminek most meg kell változnia, az nem a lehetőségek csökkenéséért, hanem növekedéséért történik. A keresztény életben tehát az evangéliumi lemondás nem öncélú veszteség. Az ember azért hagyhat maga mögött bizonyos dolgokat, mert nagyobb jót, teljesebb életet és mélyebb örömet talált Krisztusban. A pápa ezután az evangéliumi példabeszédek szereplőinek sokféleségére irányította a figyelmet. A Szántóföldben rejtőző kincset feltehetően egy földműves találja meg, a nagyértékű gyöngyöt pedig egy kereskedő, talán egy utazó ismeri fel. Más példázatokban halászok, írástudók, kenyeret dagasztó vagy a házat rendbetevő asszonyok, háborút tervező királyok, tornyot építő emberek, intézők, pásztorok és földművesek jelennek meg. E képek azt mutatják, hogy Isten országa különböző életutakon és élethelyzetekben válik felismerhetővé. Isten országa különböző utakon tárja fel felbecsülhetetlen szépségét, de mindenkit, férfiakat és nőket, fiatalokat és időseket, szegényeket és gazdagokat mély megújulásra hív. Mindenki képes megérteni, és mindenkit vonz.
Anche oggi la Chiesa è comunione di persone diverse per origine, per cultura, per competenze.
A Szentatya szerint az egyház ma is különböző származású, kultúrájú, képzettségű és felelősségi szinten álló emberek közössége. Mindezek a különbségek azonban nem akadályai az egységnek, mert valamennyien arra kaptak meghívást, hogy Krisztusban egynek ismerjék fel magukat. Ő az elrejtett kincs, az értékes igaz gyöngy és a háló, amely összegyűjti a szétszóródottakat. Jézus kezdettől fogva olyan embereket hívott maga köré, akik más körülmények között talán soha nem kerültek volna kapcsolatba egymással. Ezzel mutatta meg, hogy Isten nem személyválogató. Választásában különleges előszeretettel él a kicsinyek és a kirekesztettek iránt. A pápa ezután arra buzdította a híveket, hogy Salamon királyhoz hasonlóan kérjék Istentől a megkülönböztetés ajándékát. Annak képességét, hogy felismerjék a nagyértékű gyöngyöt és azt a kincset, amelyért érdemes mindent odaadni. Ez a megkülönböztetés különösen fontos napjaink fogyasztói kultúrájában. A Szentatya figyelmeztetett.
Mentre l'industria dei consumi ci modifica il palato.
A fogyasztási ipar folyamatosan új igényeket kelt, majd olyan válaszokat próbál eladni, amelyek valójában nem képesek betölteni az ember szívét. Miközben a fogyasztás ipara átalakítja ízlésünket, folyton új szükségleteket ébreszt, hogy aztán olyan válaszokat adjon nekünk, amelyek nem lakatnak jól, sőt, olykor megmérgezik a szívet. Meg kell tanulnunk felismerni azt, ami valóban számít, mutatott rá a Szentatya. A valódi kincs az Istennel való kapcsolat, hangsúlyozta. Ez nyitja meg az embert az örömre, és teszi képessé arra is, hogy emberi kapcsolatait teljesebben, igazabban és szeretetteljesebben élje meg. Meg kell tanulnunk felismerni azt, ami valóban számít, az Istennel való kapcsolat kincsét, amely megnyit bennünket az örömre, és segít abban, hogy a lehető legjobban éljük meg egymással való kapcsolatainkat. Beszédét Leó pápa Szűz Máriához, a békesség székéhez intézett fohásszal zárta, kérve, hogy a szűzanya irányítsa az embernek az élet utáni vágyát Jézus felé, és így ez a vágy elérhesse valódi beteljesedését. Az úrangyala elimádkozását követően 14. Leó pápa mindenekelőtt a libanoni Maronita egyház új boldogjáról emlékezett meg.
Ieri in Libano è stato beatificato Elia Hoyek.
Előző nap Libanonban boldoggá avatták Elia Hoyek pátriárkát, aki 1899 és 1931 között vezette az antiohiai Maronita egyházat, és megalapította a Szent Családról nevezett Maronita nővérek kongregációját. A pápa kiemelte, hogy az új boldog több mint 30 éven keresztül nagy odaadással és lelkipásztori érzékenységgel szolgálta a Maronita egyházat. A Párbeszéd és a Remény emberének nevezte, aki egyházi, társadalmi és politikai téren egyaránt világító példakép lett, ezért Nagy Libanon atyának is nevezték. A Szentatya azt kérte, hogy az új boldog imája és közben járása kísérje a világ minden részén élő maronita híveket, és esdje ki a béke ajándékát az egész libanoni nép számára, amely, mint fogalmazott, különösen kedves a szívének.
Rinnovo altresì il mio appello circa la situazione in tutto il Medio Oriente.
Ezt követően Leó pápa aggodalmát fejezte ki a Szentföldön folytatódó és egyre súlyosbodó erőszak miatt, amelynek az elmúlt időszakban Cisjordániában és Gázában is számos polgári áldozata volt. Szívből jövő felhívást intézek mindenkihez, hogy térjenek vissza az igazságos politikai megoldásról folytatott tárgyalásokhoz, amely minden ember egyenlő méltóságán és egyenlő jogain alapul. A pápa az újabb katonai műveletek és az egyoldalú döntések elutasítását kérte, különösen azokét, amelyek sértik a különböző vallások szent helyeinek tiszteletét és fennálló jogi helyzetüket. A Szent Atya az egész Közel-Keletért is felemelte szavát. Rámutatott, hogy a katonai műveletek fokozódása ismét erőszakot és pusztítást hozott a térségbe, súlyos veszélybe sodorta számos civil életét, és tovább növelte az ivóvíz és áramhiányt. Szívem mélyéből arra kérem valamennyi érintett felet, hogy szüntessék be a támadásokat, és sürgősen nyissanak új teret a párbeszédre és a diplomácia számára, hogy mielőbb elérkezhessen az egész régió által olyannyira vágyott béke. 14. Leó arra kérte a híveket, hogy továbbra is imádkozzanak a világban a háborúk miatt szenvedő népekért. Azt kívánta, hogy az Úr érintse meg a felelősök szívét, világosítsa meg értelmüket, és vezesse el őket a kiengesztelődéshez és a békéhez. A pápa megemlékezett a Franciaország és Spanyolország több térségét sújtó pusztító erdőtüzekről is. Kifejezte közelségét az érintett lakossághoz, és arra kérte a híveket, hogy imádkozzanak mindazokért, akik veszteségeket szenvedtek, valamint a mentőegységek és tűzoltók munkájáért. A Szent Atya ezután a nagyszülők és idősek 6. világnapjára irányította a figyelmet.
Oggi si celebra la sesta giornata mondiale dei nonni e degli anziani.
Az idei világnap mottója Izajás proféta könyvéből származott. Én azonban soha nem feledkezem meg rólad. A pápa arra buzdított, hogy a hívek együtt adjanak hálát az Úrnak azért az ajándékért, amelyet az idősek jelentenek az egyház és az egész társadalom számára. Kötelezzük el magunkat amellett, hogy tiszteletben tartjuk és megbecsüljük értékes szerepüket, és mindig biztosítjuk számukra a megfelelő figyelmet és gondoskodást.
A pápa buzdítása az ázsiai egyháznak. A keresztény szolidaritás forrása Krisztus misztériuma. 14. Leó pápa videó üzenetet küldötte az Ázsiai Püspöki Konferenciák Szövetségének plenáris ülésére, amelyet Jakartában tartottak július 21-e és 26-a között. Közel 150 püspök vett részt 29 ázsiai ország képviseletében az indonéz fővárosban tartott plenáris ülésen, mely az Ázsiai Katolikus Egyház legjelentősebb regionális találkozója. A pápa elküldte videó üzenetét a főpásztoroknak a záró dokumentum megfogalmazása előtt.
I send cordial greetings to all of you participating in the plenary assembly of the Federation of Asian Bishops Conferences in Jakarta.
A Szent Atya lelki közelségéről és imáiról biztosította az ázsiai püspököket, akik a helyi egyház életét és jövőjét érintő fontos kérdésekről tanácskoztak. A Szentlélek ihlesse és vezesse őket a közös munkában. A plenáris ülés témáját Jézusnak, Nátánaelnek mondott szavaiból merítették. Ennél nagyobb dolgokat fogsz látni. Amikor az Úr elhívja Fülöpöt és Nátánaelt, hogy kövessék és legyenek a tanítványai, saját magára utal, mint az Isten és az emberiség közötti egyedüli közvetítőre. Mai tanítványokként tudjuk, hogy Jézus nem csak az Istennel való szeretett közösségünk forrása, hanem az egymással való közösségé is. A Magnifica Humanitas kezdetű körlevélben, amelyet nemrég tett közzé a pápa, arról ír, hogy a keresztény szolidaritás Krisztus misztériumában találja meg forrását, és a szentségekben való közösségünkből születik, különösen az Eukarisztiából.
For this reason, I would like to encourage you to continue to promote a Eucharistic spirituality.
Ezért a Szent Atya arra buzdítja az ázsiai püspököket, hogy továbbra is mozdítsák elő az eukarisztikus lelkiséget egy olyan egyházi egység érdekében, amely a tevékeny szereteten alapul, és az oltári szentségben nekünk ajándékozott Úrból fakad. Erősítsék meg a szeretet közösség szálait a helyi egyházakon belül, legyenek országaikban Isten jelenlétének tanúi, segítve egymást abban, hogy hídépítők legyenek egész Ázsiában. Leó pápa brazil fiataloknak. Mértékkel és fegyelmezetten használjátok a közösségi médiát és a mesterséges intelligenciát. A Szent Atya videóüzenetet küldött a Halleluja Fesztiválra, amely július 22-e és 26-a között zajlott Brazíliában. A pápa örömmel állapította meg, hogy a fiatalok lelkesedése magával ragadó volt, majd aggodalmát fejezte ki a digitális háló rejtette kockázatok miatt, melyek félő, hogy átveszik a valódi értékek helyét. A fiatalok kövessék Szent Kárló Akútisz példáját, aki mindig Krisztust helyezte a középpontba. A Salom katolikus közösség évente rendezi meg Fortalezában a Halleluja Fesztivált, ami Latin Amerika legnagyobb katolikus zenei és művészeti rendezvénye. 5 nap alatt több mint 1 millió fiatal vett részt a zenei táncos eseményeken, imádságokon és kulturális programokon, melyek a hit, a művészet és a közösség élményének megtapasztalását segítették. A pápa arra buzdította őket, hogy ne veszítsék szem elől a legfontosabb célt, a békeépítését a kapcsolatokban, és ne hagyják magukat messzire sodorni Istentől. Videó üzenetében 14. Leó pápa örömmel csatlakozik az idei fesztiválhoz, mely évről évre olyan kezdeményezés, ami a zenén, a dicsőítésen és a szentségimádáson keresztül sok ember szívét érintette meg, az evangelizálás jó gyümölcseit teremve, gyónások, megtérések, papi és szerzetesi hivatások formájában. Szeretném ma hangsúlyozni, mennyire jó a fiatalokkal lenni. Ragadós a lelkesedésetek, és mindannyiunkban megújult apostoli buzgalmat ébreszt. Legutóbbi utazásaimon és a fiatalok jubileumán megfigyeltem, hogy mindegyikőtök rendelkezik a világ átalakítására azzal a pótolhatatlan missziós erővel, amire az evangéliumnak olyan kétségbe esett szüksége van. Soha ne veszítsétek el ezt a missziós buzgalmat, mondta a brazil fiataloknak a pápa. Ezt az életerőt várja az Úr minden megkereszteltől a jó hír terjesztésében. Napjainkban még sok embernek szüksége van arra, hogy megtudja, Jézus képes válaszolni legmélyebb vágyaikra, azzal, hogy kinyilatkoztatta az emberiségnek a róla szóló igazságot. Hirdessétek bátran, hogy a Krisztus nélküli életből hiányzik a kegyelem. Ő az út, az igazság és az élet. Ő ad értelmet a létnek és minden dolognak. Ez a hit mozgat minket, és ezt érdemes megosztani azokkal, akiket szeretünk, és akiknek a legnagyobb szükségük van rá. Lehetséges azonban, hogy idővel ez az ünnepi lelkesedés elhalványul. Ahhoz, hogy ébren tartsuk a hit lángját, és tanúskodjunk a feltámadásról barátainknak és azoknak, akikkel találkozunk, meg kell maradnunk Isten jelenlétében az imádságon keresztül. Az Úrral való hiteles kapcsolat következetességet, kitartást igényel, és azt a biztos meggyőződést, hogy a mennyei Atya soha nem hagy el minket, éppen ellenkezőleg, fiában eljön hozzánk. Soha ne féljetek Krisztustól, ő semmit nem vesz el, hanem mindent megad, idézte 16. Benedeket a Szent Atya. Aki a megváltóra bízza magát, 100-szor annyit kap, és mindig győztes lesz. A sportban látjuk a győztes örömét, de a vesztes bánatát is. Krisztussal mindig győzünk. A szentek a bizonyíték rá. Hagyjuk, hogy ösztönözzön bennünket Szent Kárló Akútisz példája. Ő megmutatja, hogyan tegyük mindig Krisztust a középpontba, a technológia használatában is. Őt vegyék a fiatalok példának, Mértékkel és fegyelmezetten használják a közösségi hálót és a mesterséges intelligenciát, ami egy irreális világba vetíthet minket, ahol a múlékony, a puszta látszat és a megtévesztés végül átveszi a valós értékek és a tényleg fontos dolgok helyét. Kedves fiatalok! Hagyjátok, hogy a Szentlélek egy nagyobb szeretetet gyújtson bennetek, mely képes evangelizáló erővé alakítani ifjúságotokat, valamennyiőtöket a béke városát építő élőkővé tenni, amelyre annyira vágyunk, hogy Szent Ágoston szavaival Isten városa legyen jelen az emberek városaiban. Isten erősítse meg a fiatalokat a próbatételekben, és segítsen hűen megélni az életszentségre szóló hívást, búcsúzott a pápa a fiatalokról, majd apostoli áldását adta a Halleluja Fesztivál résztvevőire és szervezőire.
E por mais que me falem, não vou desistir. Eu sei que nada sou.
Itt a Vatikáni Rádió kedves hallgatóink hétfői műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! A Vatikáni Rádió műsorát hallották.
Csak téged áldjon a mindenség. Jézus, te meghaltál minden bűnösért, hálán szól mindenért. Hálánk a földön az égig ér. Csak téged áldjon a mindenség. Meghaltál minden
verse.
Hunyadi István, Lázár védőbeszéde. A halott, béna, hallgatag, s hideg. Én mégis itt vagyok. Ki fejti meg? Ez két húgom, Márta és Mária, velük lelkendezik Betánia. Ti láthattátok, honnan léptem át a kőlapot, s a szikla sírt magát. Szemembe még az éjek éje mar, pilláimon zsibong a dögrovar. E barlang, amely börtönöm helye, elomló testem szagával tele. Ti tudhattátok, Lázár hova lett? Befalt a föld, mint prófétát a cet. Megtért, uram, a siratot tetem, és csodáról bizonyságot teszen. Bejártam én a nagy csönd partjait. Isten volt, vallom, aki visszahít. Most némák vagytok, a röhely, szitok, belétek fúlt, ó farizeusok. Ti, mint kiket a betű átkanyom, nem értitek, hogy ennyi irgalom, halál erős, tüzes jóság lakott abban, kit gőggel megtagadtatok. Megcsalt szemünk, s szívünk, megcsalt a pár koldus rongy minket, Krisztus ő, a király. Szelíden állt, és sírt az ács fia. Siratta hívét, Lázárnak ismét meg kell halnia.
Elhangzott Hunyadi István Lázár védőbeszéde című verse, melyet Blaskó Balázs előadásában hallottak. Hunyadi István költő, jogász Budapesten született 1905-ben. A budapesti Szent István Főgimnáziumban érettségizett, s tanulmányait a Pázmányon folytatta, ahol jogi doktorátust szerzett. 1931-ben a főváros szolgálatába lépett, és mint segédfogalmazó dolgozott. 44-től a szociálpolitikai ügyosztály fogalmazója volt, majd tanácsi edzőként és büntetőbíróként működött. Később a Képcsarnok vállalathoz került, ahol szervezőként dolgozott 1965-ös nyugdíjazásáig. Hunyadi István Budapesten hunyt el 1986-ban.
Imája.
Az igazság, a szeretet és a béke világa. Ó, Uram, Te látod, hogyan tornyosulnak minden oldalról felénk a hullámok. Felszabadult a tenger haragja, növekszik az ár. Parancsolj a viharnak és hullámoknak, Uram. Add vissza az emberiségnek a békét, mit a világ nem adhat. Adj nyugalmat és rendet. Hass oda kegyelmeddel, hogy az emberek jó útra térjenek. Szívükbe az irántad érzett szeretet, embertársaik iránt pedig igazságosság, önuralom, szenvedélyeik megfékezése, és a fele baráti szeretet térjen vissza, ahogyan szent törvényed parancsolja. Jöjjön el a te országod, az igazság, a béke és a szeretet világa. Ámen.